Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa a legszélesebb körű családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. Masszív kibernetikai támadás érte a szlovák állami tulajdonú általános egészségbiztosító infrastruktúráit, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban az egészségügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján. Ez már a második nagy közintézményt érintő kibertámadás Szlovákiában két héten belül. Előzőleg a szlovák földhivatalt érték több napon át tartó kibernetikai támadások, amelyek következtében megbénult az intézmény informatikai rendszere, és az ügyfélfogadásokat is szüneteltetni kellett. Az akkori támadásokat a szlovák hivatalos szervek szerint nagy valószínűség szerint Ukrajnából indították. A szlovák egészségbiztosító elleni támadások pénteken délben kezdődtek, és jelenleg is tartanak, egyelőre sikeres a védekezés ellenük, az egészségügyi ellátás nem került veszélybe, közölte a kormányfő. Az iszlamista Hamas terrorszervezet szombaton szabadon engedett 4 19-20 éves izraeli katonanőt, akiket 2023. október 7-én a Nahal Oz nevű övezet melletti katonai támaszpontról hurcoltak el. A Hamas erődemonstrációt rendezett Gázaváros Palesztina terén egyenruhába öltözött maszkos fegyveresek tömegével, mielőtt átadta volna az izraeli nőket a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek. A 477 nap után szabaduló, saját lábukon érkező katonanőket a Vörös Kereszttől az izraeli hadsereg katonái veszik át, és a határhoz közeli Reim katonai támaszpontra viszik. Elsőként szüleikkel találkoznak, majd helikopterrel az ország közepén fekvő Beilin Song kórházba szállítják, vagy sürgős ellátást igénylő helyzetben a legközelebbi kórházba viszik őket. Az utóbbi évek legnagyobb vihara érte el tegnap a brit szigeteket, péntek estig az orkánnak egy halálos áldozata volt, a szélvihar országszerte jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben és az áramellátásban. Skócia és Észak-Írország fő repülőterein estig szinte az összes járatot törölték. A brit kormány már előző este figyelmeztetést küldött több millió ember mobiltelefonjára, miután a brit meteorológiai intézet a legmagasabb szintű vörös riasztást adta ki ezekre a térségekre. Az ír köztársaságban, valamint Nagy-Britanniában és Észak-Írországban tegnap estig több mint 1 millióan maradtak áram nélkül. Az ír köztársaság északi részén egy férfi életét vesztette, amikor a szélvihar egy fát döntött autójára. A vihar miatt a brit és az ír repülőtereken péntek estig 1070 járatot töröltek, ez a két ország teljes napi menetrendszerű légiforgalmának 20%-a. A járattörlések a hatósági becslések szerint 150 ezer utast érintettek. A törölt pénteki járatok között volt a Ryanair légitársaság Budapest és Dublin, illetve Dublin és Budapest között közlekedő járatpárja is. Végül az időjárásról. Napközben a köd és az alacsony szintű réteg felhőzet, főként az északi és középső ország részben tartósan megmaradhat. Hosszabb napos időszakok a Dunántúlon és keleten, délkeleten lehetnek. Csapadék nem várható, de a ködös tájakon szitálás, eleinte ónos szitálás előfordulhat. Kora délután 2-14 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat már 21 éve várja a hallgatók irodalmi alkotásait. A mai epizódban dr. Kispál Dániellel, az Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusával, illetve a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat főszervezőjével beszélgettünk a pályázat céljáról, az idei témáról, valamint arról, hogy kinek érdemes jelentkezni. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
20. alkalommal jelent meg a HVG diploma kiadványa, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek legfrissebb ranglistáit publikálják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több területen is javított tavalyi pozícióján. A HVG diploma 2025 kiadvány készítői idén is számos szempontot vettek figyelembe az intézmények rangsorolásakor, egyebek mellett az első helyes jelentkezők számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA címmel rendelkező oktatók arányát. A rangsorokat böngészve kiderül, több területen is kiemelkedő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teljesítménye, művészet közvetítésben és sporttudományban negyedik, a tanító alapszakos rangsorban az ötödik, a természettudomány területén a nyolcadik helyre került az EKE, a bölcsészettudományi képzésünk pedig a top 10-ben szerepel, de számos kategóriában sikerült még a legjobbak közé jutni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az összesített rangsorokban is előkelő helyet foglal el. A tavalyihoz képest egy helyet javítva a 17. az intézmény, az oktatói kiválóságot tekintve pedig két helyet sikerült előrelépnie a 2023-as pozícióhoz képest, így a 13. a hazai főiskolák egyetemek között. 2025-ben újra vendégül látja a szőlészettel, borászattal, birtokvezetéssel foglalkozó szakembereket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Január 31 és február 1-e között ugyanis a Líceum dísztermében osztják meg tudásukat, tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel az ágazat legkiválóbb szereplői. A több mint két évtizedes múlttal bíró konferencia életében 2023-ban nyílt új fejezet, amikor az események arculata mellett többek között annak neve is megújult. Az Egerwein Meetup címmel a szervezők célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett a személyes találkozás és az együtt töltött idő jelentőségét is hangsúlyozzák. A kétnapos konferenciára 2025-ben is a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és a piacépítés hazai és külföldi specialistái, kutatói, valamint olyan nemzetközi borászatok irányító szakemberei érkeznek Egerbe, akik sikertörténetet írtak saját pincészetükkel. Az Egerwein Meetup programjai ezúttal olyan aktualitásokat járnak körbe, amelyeket kiemelt szakmai érdeklődés kísér. Nemzetközi vendégeink többek között a klímaváltozás borkészítésre gyakorolt hatásairól, valamint a rezisztencia nemesítésről is beszámolnak, amelyek megoldásokat jelenthetnek a felmerülő kihívásokra. Mindemellett a szőlőtőkebetegségek kezelésének aktuális lehetőségeiről is hallhatnak az előadáson résztvevők, de a borászati technológiai kutatások és gyakorlati megismertetésük is a fejlődés lehetőségeit kínálja. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül pedig a birtoképítés és a közösségi bormarketing témák adhatnak inspirációt a hallgatóságnak. A konferencia továbbá remek alkalmat kínál a nemzetközi és hazai tudományos és üzleti kapcsolatépítés megteremtésére. További részletek elérhetőek az Egerwein Meetup weboldalán. Január 21-én és 22-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Január 21-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 17 óra 30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. A remény nem csal meg, ezzel a mottóval indul útjának a 2025-ös Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozója, melyre a szervezők minden egyetemista fiatalt szeretettel várnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége a Szent Atya 2025-ös szentévéhez kapcsolódva hirdeti meg az idei Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóját február 14 és 16-a között. Őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre, a jövőbe. A 2025-ös szentév jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Ezért választotta a pápa a remény zarándokai mottót. Olvashatjuk az alábbi sorokat Ferenc pápa levelében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége minden egyetemista fiatalt szeretettel hív és vár Egerbe, hogy a szent évre hangolódva, abba bekapcsolódva közösen készüljenek lélekben, és kezdjék meg zarándok utukat Krisztus felé. További információk a kelet eseményéről a lelkészség Facebook oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, téged mikor kezdett érdekelni az irodalom?
Mindig is ilyen humán beállítottságú ember voltam, viszont maga az olvasás és az irodalom az legfőképpen azt hiszem, hogy általános iskolának a felső tagozatában kezdett el érdekelni. Akkor kezdtem el magamtól is olvasni a kötelezőkön felül másfajta szövegeket, amik hát leginkább ilyen akkori populáris szövegek voltak. Kaptam a testvéremtől karácsonyra egy regényt, és akkor így annak a kapcsán elkezdtem aztán így magamtól is foglalkozni az irodalommal.
És mikor lett világos az, hogy ezt te tovább tanulás szinten is ezzel szeretnél foglalkozni?
Középiskolában már nagyon érett ez a gondolat, és igazából akkor tisztult le ez, hogy mindenféleképpen valamilyen humán tárgy az egyetemen, vagy humán szak, és ez az irodalom lett. Vagy hát tulajdonképpen igen, a magyar.
Van esetleg olyan irodalmi mű, ami számodra annyira jelentős, hogy így rásegített, hogy erre az útra lépj?
Nem tudnék ilyet kiemelni. Én a középiskolában valamiért engem az orosz realizmus például nagyon megfogott. Tolsztojt olvastam sokat, meg Dosztojevszkijt, így a szép irodalomból, ami a kötelezőn felül volt. De nincsen egy olyan konkrét mű, ami miatt azt mondtam volna, hogy akkor a magyar szak, de hát vannak nagy kedvencek, meg ugye itt az egyetemen is lettek nagy kedvencek, amiket sokszor újra szoktam olvasni, úgyhogy vannak ilyenek, de ilyen konkrét, ami így a pályára tett volna engem, olyan nincsen.
És magával a kortárs hangon pályázattal mikor találkoztál először?
Hallgatóként találkoztam vele. Elsőként 2011-ben küldtem be azt hiszem 2 verset az akkori pályázatra, és igazából ott volt ez az első találkozás, aztán így az évek folyamán mindig igyekeztem beküldeni, hogyha megláttam a kiírást, akkor hát kezdetben még inkább verseket, utána aztán áttértem a prózára, és talán egy olyan év volt, ami kimaradt, amíg hallgató voltam, de minden évben nagyon szívesen küldtem be írásokat.
És milyen volt ezen a pályázaton részt venni, és hát sikeresen zárni?
Nagyon jó volt. Amikor jöttek a helyezések, az is nagyon jó érzés volt, de amit talán még ezen felül is kiemelnék, az pedig az, hogy azt éreztem, akár egy-egy ilyen írásműhelyen, ami a kortárs hangonhoz kapcsolódott, hogy ott tényleg azok a műhelyvezetők, akik jelen voltak, foglalkoztak a szövegeinkkel, nagyon alapos szöveggondozásokat végeztünk, nagyon sok visszacsatolást kaptunk, úgyhogy ebből a szempontból meg talán még inkább azt mondom, hogy kiemelkedő volt ez a tapasztalat, ami akkor ért nem csak engem, hanem mindenkit, akik ott voltak még rajtam kívül.
És hát azóta már te vagy a pályázatért felelős. Mikor vetted át a pályázatot? A
tavalyi év volt az első, amikor Zoli bácsitól, Jónás Zoltántól, ugye az egyetem volt kulturális programigazgatójától, hát maga a Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet, azon belül pedig az Irodalomtudományi Tanszékkel átvettük a pályázatot, és a tavalyi év az leginkább a kísérletezésről szólt, én úgy érzem. Meghagytuk az eddig jól működő struktúrának a leginkább alapvető elemeit, de azon is elgondolkodtunk, hogy mi, vagy mik azok a dolgok, amiken lehetne kicsit változtatni, amiket meg lehetne próbálni. Szóval ilyen újítás lesz például majd az idei pályázatban az, hogy tematika mentén szerveződik meg, kapcsolatok és kapcsolódások, ez a tematika cím, és ezen témakörrel kapcsolatban várunk alkotásokat majd.
És mi alapján választottátok a kapcsolatok és kapcsolódások témát?
Mindenképpen olyat szerettünk volna, ami izgalmas is, és nem szűkít le a kört nagyon nagy mértékben, és azt gondoltuk erről, hogy ez mind a kettőt hordozza, tehát szerintem ehhez nagyon sok alkotó tud kötődni ehhez a kérdéskörhöz, másrészt pedig kellőképpen tágnak is érezzük ahhoz, hogy ne szűkítse be a látókörét a szerzőknek, akik majd küldenek szövegeket.
Ezeknek a szerzőknek milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy jelentkezni tudjanak?
De a legfontosabb, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek, de tulajdonképpen ezen felül nappal is hallgatóknak, levelezős hallgatóknak is várjuk egyaránt az alkotásait. Most is például a nyári táborban nagyon jól működött az, hogy nappal is hallgatók is voltak, volt levelezős hallgató is, tehát hogy az a fontos, hogy legyen aktív hallgatói jogviszonya tulajdonképpen is, nyugodtan lehet próbálkozni, illetve van egy terjedelmi korlát, nagyjából 2 gépelt oldal az maximum, amit várunk, tehát erre érdemes odafigyelni, de minden apró részlet le van írva a pályázati kiírásban ezzel kapcsolatban.
Említetted ezt a nyári tábort, erről mesélni egy kicsit bővebben.
Bagolyírtáson voltunk a Stella Katolikus Egyházi üdülőben. 2 műhelyvezetünk volt, mind a 2 itt az intézetben a kollégánk, Kis Noémi tanárnő, aki legfőképpen a próza részével foglalkozott, és Csató Anita tanárnő, aki pedig legfőképpen a líra részével foglalkozott, és hát tulajdonképpen a 3 napos volt ez a tábor, és hát egy ilyen kőkemény műhelymunka volt az egész, mármint ilyen jó értelemben kőkemény, persze volt szabadidő is a hallgatók számára, meg sétáltunk is, szétnéztünk a környéken, de hogy a szöveggondozás része is nagyon-nagyon alapos volt, és nagyon izgalmas feladatokat kellett megoldaniuk, úgyhogy szerintem egy ilyen abszolút változatos és izgalmas tábor volt ez a nyári tábor, úgyhogy ezt a hagyományt is szeretnénk majd tovább vinni, ami ott elkezdődött megteremtődni.
Említetted, hogy ez az első, vagyis a tavalyi volt az első év, ahol már ti vettétek át. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ott, és hogy fogjátok ezt beépíteni az idei versenybe?
Hát nagyon sok, ugye így egy ilyen újdonsült szervezőként nagyon sok minden volt, amire nem is számítottunk, de aztán teljesen máshogy történt, mint ahogy vártuk, és talán az egyik ilyen legfontosabb tapasztalat, amit szintén megváltoztattunk már idén, az az, hogy a pályázati kiírástól számítva nagyon-nagyon sűrű volt az a néhány hónap, ami a kötet megjelenéséig eltelik, tehát nagyon sok munka volt vele, úgyhogy elhatároztuk, hogy az idei évtől kezdődően nem decemberben fogjuk kiírni a pályázatot, hanem valamikor októberben, és így egy kicsit rövidebb a beküldési határidő, tehát most január 10-én évfélig várjuk a pályamunkákat, viszont még így is bő egy hónappal hosszabb, mint ami a korábbi években volt, és így nekünk is hamarabb nyílik lehetőségünk foglalkozni az alkotásokkal, zsűrizni az alkotásokat, utána megszerkeszteni a kötetet, kötet beszedni azokat, amelyeket a zsűri érdemesnek tart a megjelenésre, szóval így egy kicsit nagyobb a mozgásterünk.
Említettél most itt nagyon sok folyamatot. Ismertetnéd, hogy hogyan kezdődik és hogyan ér véget a pályázat?
Igen, beérkeznek a pályaművek, és onnantól fogva a zsűri folyamatosan kapja meg a beérkezett pályaműveket értékelésre, és tulajdonképpen kettő nagyon lényeges dologról kell dönteni a zsűri tagjainak. Egyrészt arról, hogy érdemesnek tartják-e az adott alkotást vagy alkotásokat a kötetben való megjelenésre, tehát emellett kell adni a voksukat, illetve azok közül az alkotások közül, amelyeket érdemesnek tartanak a megjelenésre, helyezéseket kell ajánlaniuk. Tehát külön díjat, harmadik helyezést, második helyezést, első helyezést. Szóval ez a kettő legfontosabb dolog, amiről a zsűri tagjainak döntenie kell, és aztán ebből az egészből összeáll majd egy ilyen nagy kép, hogy melyek azok a művek, amelyek a kötetben meg fognak jelenni, illetve hogyan alakulnak a helyezések. Általában egyébként több helyezést szoktunk kiosztani, tehát minden évben több külön díjasunk van, több harmadik, második és első helyezetből is általában kettő szokott lenni, vagy három olyan év is volt már.
A zsűri milyen szempontok alapján dönti el, hogy ki az, aki helyezésre érdemes, illetve ki az, aki bekerülhet magába a kötetbe?
Hát igazából ez egyrészt van egy ilyen ki nem mondott objektív mérce nyilván, tehát aki már nagyon, és a zsűriben olyan tagok vannak, akik már azért régóta foglalkoznak irodalommal, nagyon olvasottak, sok mindent láttak, sok mindent tapasztaltak, és egy-egy ilyen zsűritag már első olvasásra azért meg tudja mondani azt, hogy melyik az a szöveg, amely kötet érett, vagy melyik az a szöveg, amelyik még nagyon nem, és az alkotónak még nagyon sokat kéne finomodnia, nagyon sokat kellene dolgozni, írni, olvasni, ahhoz, hogy majd a későbbiek folyamán bekerüljön a kötetbe. Tehát, hogy ez egyrészt így megy, másrészt pedig van ennek egy ilyen szubjektív oldala is nyilván, tehát azt hiszem az előző évek tapasztalatát is mondhatom, hogy mindig nagy az egyetértés, hogy melyek azok a művek, amelyek kötetbe kerülnek, és amelyek még nem érettek a kötetre. Nagyjából ebben tényleg ilyen 80-90%-ban egyhangú szokott lenni a zsűrinek a döntése. Viszont abban már, és akkor itt bekapcsolódik egy másik lényegi pont, ez pedig már mindenkinek a szubjektív megítélése, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket a kiválasztottak közül helyezésre érdemesnek gondol. Tehát, hogy itt ez a szubjektív faktor, én azt gondolom, hogy már sokkal jobban előjön, hogy kiknek mik a preferenciái, milyen szubjektív értékrend mentén ítélnek meg egy szöveget, hogyan interpretálnak egy szöveget, tehát, hogy ez szerintem már sokkal szubjektívebb.
Neked mondjuk melyek ezek a szubjektív szempontok?
Hú, nem tudom, én hogyha olvasok egy-egy szöveget, akkor én is így rögtön látom azt, hogyha mondjuk kötetbe való a szöveg, és nekem mindig így ezeket a szövegeket többször is át szoktam olvasni, és nekem mindig vannak ilyen érzéseim, hogy hát megfog egy-egy alkotás, de azt így konkrétan így nem tudom, hogy mik azok a szempontok, ami alapján megfog, de látom, hogy jó, jól össze van rakva, jól meg van írva, feszes-e a szöveg, van-e valamilyen lüktetése, izgalmas-e, hogyan van kibontva az adott téma, formával milyen játék történik, történik-e játék, vagy inkább egy ilyen cselekvésközpontú, mondjuk prózával van dolgunk, nem tudom, hogyha például a versben valaki mondjuk egy ilyen jó ritmusos verset ír, akkor működik-e ez végig, nem válik-e erőltetetté egy idő után ez az egész, úgyhogy nagyon sokféle dologból tevődik igazából össze, tehát így nem tudnék mondani egy ilyen egységes szempontrendszert, viszont hát nyilván nekem is jönnek elő azok a tapasztalások egy-egy szöveggel kapcsolatban, amelyek az évek folyamán értek, és nyilván nálam is van egy alapvető objektivitás, amihez tartjuk magunkat, viszont a végén azért ezek a szubjektív dolgok előjönnek az én esetemben is.
Vannak esetleg olyan hibák, amik évről évre visszatérnek?
Stilisztikailag jó néhány alkotás problémás szokott lenni, aztán főként a lírában szokott előfordulni az, hogy túlságosan is nagyot akarnak meríteni az egyes szerzők, vagy például az is egy ilyen folyamatosan visszatérő motívum, hogy mondjuk egy egészen másfajta, mondjuk egy 19. századi nyelvezettel próbálják meg egy olyan irányultsággal próbálják megragadni mondjuk azt a témát, amit éppen felszeretnének ölelni, szóval ezek ilyen tipikus dolgok szoktak lenni, és hát sok szerzőnél érződik az, hogy nem olvasott igazán sokat még, és erre ezúton is buzdítanék mindenkit, hogy ezt mindig ki szoktuk emelni, akár egy táborban, akár mondjuk még az eredményhirdetések, a gála alkalmával is, hogy maga az írás az nem működik olvasás nélkül, tehát hogy ahhoz, hogy tudjuk használni a nyelvet, meg tudjuk művelni az irodalmat, ahhoz ismerni kell mind a nyelvet, mint pedig azt az irodalmi közeget, meg azt az irodalmi hagyományt, amiből táplálkozunk, meg ami most körbevesz bennünket.
Aki ezek alapján magára ismert, és esetleg kedvet kapott a jelentkezésre, az meddig és hol tudja ezt megtenni?
A január 10-e, 2025. január 10-e éjfél a határidő, és e-mailben várjuk a szövegeket a kortárshangon@uniesterhazi.hu e-mail címre.
És mit tanácsolnál még így végezetül annak, aki most kedvet kapott?
Azt, hogy merje elküldeni a szövegeket, tehát mindenképpen. Szerintem egy nagyon jó döntés az, hogyha valaki mondjuk eddig csak úgy magának írt, vagy idézőjelben az asztalfiúknak írt, nagyon jó dolog kilépni ezekkel a szövegekkel, megmutatni, véleményt kérni, nagyon jó érzés véleményt kapni, hiszen ezekből lehet fejlődni, és hogyha valamit szeretne kezdeni az írással, vagy csak jól esik neki az, hogy néha megír egy verset, vagy néha megír egy prózát, szerintem jó dolog ez, hogy vannak visszacsatolások is, és tudja azt mondjuk, hogy ez az egész, ez működőképes lehet akár, vagy hogyha foglalkozik vele, akkor működőképessé válik egy idő után.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterhazy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Akkor még hittem minden szót. se féltem, inkább vártam a jót, a szívem az égig ért, és nem a csodákra várt, egy ideje benne ért, hisz élni kell. Hozzám szólsz, és értek minden titkos szó, még egy 500-szer volt, hol nem volt. Kaptam tőled kölcsön még egy gyermekkort, hogy ne legyek felnőtt, még ne legyek felnőtt. Álmodtam sokszor rólad rég, elképzeltem, hogy nézel rám. Tudtam, csak pár lépés kell még, és az
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Gubala Róbert atyának, a Miskolc Szent Anna plébánia plébánosának és Szabó József atyának, a Miskolc Diós György Szűz Mária Szent Neve plébánia plébánosának szent beszédét hallgathatják meg.
Krisztusban, kedves testvérek, Jézus megkeresztelkedésének ünnepe van, összetartozóan a vízkereszt a karácsony ünnepkörében. Mindezek a gondolatok benne foglaltatnak, amelyet a mostani ünnep is közölni akar a mi számunkra. A megtestesült Isten igéje karácsonykor úgy szemléltük és ünnepeltük. A boldogságos szűzanya, aki karjai közt dédelgette és gondozta, ápolta, ő mint egy a vízkereszt ünnepén, amikor emlékeztünk hatodikán arra, hogy eljött mágusoknak, a bölcseknek, megmutatta. És ők is fordulatokat fejezték ki. És nagyon is hangsúlyoztuk, hogy az Isten, a Messiás, az nem csak a zsidók számára jött el, hanem mindannyiunk számára. Most eltelt néhány évtized, és Jézus megkeresztelkedik, ahogy Szent Lukács írta meg ezt az eseményt, ő így fogalmazott, hogy a nép feszülten várakozott. Nagyon sokan kimentek Jánoshoz, a Jordán folyóhoz, hallgatni őt, és meghallgatván, megtartván az ő felhívását, hogy bűnbánatot tartsanak. És Jézus Krisztus is ott van közöttük. Egy tömeg van ott. Sokkal több ember már, mint a betlehemi jászol körül, akik tiszteletüket tették. És itt hangzik el az Atyának a szava. Itt van az én szeretett fiam, kiben kedvem telik. Másik úgy írják, hogy hallgassátok, figyeljetek rá. Igen, kedves testvérek, Jézus Krisztus kinyilvánulása, az Isten kinyilatkoztatása, meghívást jelent mindannyiunk számára és minden nép felé. Amikor Jézus keresztelkedésére emlékezünk egy kicsit, bennünk van elkerülhetetlen, a mi keresztségünkre is emlékezünk. Miért kellett Jézusnak megkeresztelkedni? Mindig hozzáteszik, hogy ő bűn nélkül volt. De benne van ez is, ahogy Jánosnak is a alázatos, szelíd magatartását hallottuk, hogy nem én vagyok a Messiás. Elutasítja magától, fölvállalhatta volna és hatalmas népszerűségre tehetett volna szert. Ugyanúgy Jézus is ezzel a szelídséggel, hogy az Isten itt van ebben a világban, ezzel az alázatossággal, hogy aki őt befogadja, annak életében ott lesz, de odáll a bűnösök közé, és fölvállalja a mi emberi sorsunkat, és az emberi életünket, és bűnösségünket, olyannyira, amit nagyon jól tudjuk, aztán majd ott van nagypénteken, amikor bűnné válik, és halálra kiáltják őt, és keresztre fogják feszíteni. Ennyire sorsközösséget vállalt mi velünk. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy Jézusnak nem volt szüksége megkeresztelkedni, de minden esetre ő, ha megkeresztelkedett, az a víz már megtisztul. Vízkeresztkor ezt imádkoztuk, hogy ennek a víznek a cseppje, amely hintve van, amely megérintés, amely meghintve ott van rajta, az tisztuljon meg. Jézus Krisztus által. És kedves testvérek, a keresztségünkben elsősorban a megtisztulást kapjuk meg. Egy kisgyermek az ősbűntől szabadul meg, egy felnőtt, aki már öntudatosan vállalja, az pedig az ősbűn és minden személyes bűntől tisztává lesz. Isten gyermekeivé leszünk, kedves testvérek, a mennyország örökösévé, a Szentlélek templomává válnak. És ezáltal a keresztségünk az mindannyiunk számára egy életfeladat, az egy meghívás. Amikor megkeresztelkedtünk, keresztényé váltunk. Sokszor ugye kijön az, hogy most reformátusnak lett keresztelve, katolikusnak lett keresztelve. Nem, kedves testvérek, az már a későbbiekben való irányultság dönti el, hogy ki református lesz, evangélikus vagy éppen római katolikus, keresztény lesz. Mindenki a kereszténben Krisztus követőjévé válik, keresztény lesz. Az Isten ő felette is kimondta, hogy ez az én szeretett fiam. A Szentlélek templomává válunk, és a Szentlélek leszáll ránk. Mi is hordozunk Istennek a lelkét. Azt az erőt, amely ott lakozott Jézus Krisztusban, ahogy tudjuk, húsvétkor a lélek támasztotta fel őt ebből a halálból. Meghívás tehát, kedves testvérek, mindannyiunk felé a kereszténységünk a keresztség által. Nem véletlenül, hogy nagy szombat éjszakáján több olvasmányt olvasunk fel, de ennek szerepelni kell, amikor a zsidók átmennek a vörös tengeren. Kifejezi nagyon is, hogy mert ilyenkor kereszteltek, ugye felnőttek nagyon sokszor és régebb időben. Nagyon is kifejezte azt, hogy ott hagytak egy régi világot. Kijöttek Egyiptomból, átmentek a vízen a vörös tengeren, mint egy megtisztulva egy új hazafelé indultak el. Keresztségben ott hagyva az ember, a régi embert, hiszen Krisztusban új szövetség köttetett velünk, ott hagyva azt a bűnös világot, és elindul Isten erejében és Isten lelke által egy új világ felé. Hát van, akik elindulnak, van, akik elfáradnak, van, akik nem mennek tovább, csak tudjuk, hogy be vannak írva keresztelve anyakönyvében. De ettől többet vár, mi tőlünk az Isten, és mi ennek a felhatalmazásában és tudatában élhetünk, hogy igenis a lélek templomává váltunk, és Isten ereje működik bennünk. A gonoszság az mindig azon törekszik, mindig vádol bennünket, az Isten előtt, és azon van, hogy leszakadjunk az Istentől, és ne a lélek erejében, hanem a gonoszság erejében működjünk. Most, amikor emlékezünk a doni áldozatok, amikor Budapest ostromára is, és itt van a szomszédságban megint ez a gonoszság, a gyilkolás, vagy a háború, mennyire a sátán műve, a hazugság atya, ahogy mondja ugye a jelenések könyve, a sátán, aki be akar bennünket mindig szabni, és elszakítani az Istent. Mi annak tudatában élünk, hogy Isten lelke működik bennünk. Hát, hogy a zsidók is visszakívánkoztak a húsos fazekakhoz, nagyon is jól tudjuk, hát minket is megkísért rosszrahajló természetünk, bukdácsolva, mindig bűneinkből fölkelve, mert tudunk és tudjunk haladni az ígéret földje felé, az üdvösség felé. Hát Isten ezt az erőt adja, amely működött, hogy a Jézus Krisztusban leszállt rá a Szentlélek emberének befogadva az Isten lelkét, és elindul beteljesíteni az ő küldetését, a megváltást. Hogy mondtuk, kedves testvérek, mi fölöttünk is áll, elhangzott, te vagy az én szeretett fiam. Mi bennünk is ott lakozik Isten lelke ereje. Tudjunk ezzel élni, tudjunk erre gondolni, és mindig, mindig megújulva haladjunk az ígéret földje felé, hogy elnyerjük az örök élet üdvösségét, az élet beteljesülését. Amen. Thank you.
A hitnek klasszikusan három fokozata van. Először valaki hiszi az Istennek a személyét, hogy egyáltalán létezik Isten. A második, hogy hiszi azt, hogy az Isten, amiket mond, az valóban úgy van, azok az igazságok, akár a világról, világ teremtéséről, azok valóban igazak. A harmadik szint, ami az evangéliumban is megjelenik, hogy amit az Isten mond, azt nem csak elhiszem, hanem meg is teszem. Ezért mondja Mária nem csak a szolgáknak, hanem a mai napon most nekünk is, tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Amikor a hitnek erről a szintjéről beszélünk, ez már egyfajta kihívást is jelent számunkra, hiszen gondoljunk bele a szolgáknak az életébe, a gazda nem gondoskodott megfelelő mennyiségű borról. Ez az ő szégyene. A szolgáknak semmi köze hozzá. Azonban, hogyha a szolgák vizet merítenek, utána odaviszik a vizet a násznagynak, ők még ilyet nem is hallottak, hogy a víz borrá változik, akkor már a saját életüket kockáztatják, hogy megbüntetik őket, kirúgják, elveszítik a munkájukat, mert baj idején szórakoznak a násznaggyal, meg a háza népével. És hogy mertek kockáztatni, merték megtenni azt, amit Jézus mondott, pedig a józanész fényében ennek semmi értelme nem volt. És amikor a hitben élünk, ezzel azért időnként találkozunk, hogy a józanész úgy tűnik, hogy ellene mond Jézus parancsainak. Például szeressük ellenségeinket, bocsássunk meg, akik átkoznak, azokra mondjunk áldást. Vagy igazságtalanság történik, és én nem megbosszulok valamit, hanem amennyire lehet megbeszélem, emberi módon megtárgyalom, de mindenképpen emberségesen válaszolok rá, sőt, valaki rosszat tett velem, én meg jót teszek vele. Időnként abszolút igazságtalannak tűnnek ezek a mondatok, mintha Jézusnak nem lenne igaza, és ha nincs igaza, akkor meg miért tegyem meg? Márpedig ezt Mária folyamatosan mondja nekünk, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond. Amikor Jézus a hegyi beszédnek az utolsó példabeszédét mondja, akkor így zárja, hogy az az ember, aki hallgatja az evangéliumot, az atyának a szavát, és tettekre is váltja, az olyan, mint a sziklára épült ház. Jönnek az életnek a nehézségei, mindenféle bajok, de mivel kipróbált hite van, mert megtette, amit az Úr mondott, ezért a ház nem dől össze, mert a hite az élő hit, és az élő hitben az Isten hatékonyan működik. Aki hallgatja az evangéliumot, még tetszik is neki, még el is hiszi, de tettekre nem váltja, olyan, mint a homokra épült ház. A ház önmagában szép, de amikor jönnek az életnek a bajai, és azok sajnos mindig jönnek, és nem elméleti szinten jönnek, hanem mindig gyakorlatban. Mivel nincs kipróbált hite, nem hitt az Istenben, nem bízott benne, nem is érte meg az evangéliumot, ezért úgy fog viselkedni, mint akár melyik hitetlen ember, akár kétségbe esik, még talán szitkozódik is, mert nem hitt az Úrban. Ferenc pápa beszél sokszor arról, hogy merjünk kilépni és merjünk kockáztatni. A hit mindenképpen ilyen kockázattal jár, a józanésznek időnként ellene mond, azonban Jézus kifejezetten kéri. Most kinek van igaza? A világnak vagy Jézus Krisztusnak? Persze teológiailag könnyű mondani, hogy az Istennek mindig igaza van, és valóban így is van, azonban ezt tettekben megvalósítani. Mit fognak szólni az emberek? Vagy lehet, hogy bolondnak néznek, hogy én ezt és ezt élem meg, vagy kinevetnek, vagy ki tudja, milyen kár származik belőlem. Ott van bennem a félelem. Egyre kevesebben hisznek az Istenben, vagy talán elfogadnak valamilyen természet fölötti lényt. Ennek sokféle oka van. Én egyet szeretnék most kiemelni. Vannak, akik félnek hinni, azért, mert hinni az kockázattal jár és felelősséggel. És nem merik meglépni azt, hogy hát ha van Isten, és ha van is igaza van, utána megyek és megnézem, és úgymond ki is próbálom, hogy amit az Úr mond, az igaz-e. Ide mindenképpen kell egy bátorság, egyfajta kockáztatás, hogy merjek lépni, és merjem kipróbálni azt, hogy az Úr szava az megállja le az idő próbáját, a hígívásokat, vagy gyakorlatilag az egész nem igaz. Ez a fajta bátorság kell a hitetlennek is, persze a hívőknek is, hogy ezt megmerjük tenni. Ezért érdemes megnézni a saját életünkben, hogy hol van az életünkben olyan rész, amit még esetleg tudnám is, hogy Jézus mit kér tőlem, de nem merem megtenni. Vagy félek, hogy felelősséggel jár, vagy egyfajta munkával, hogy utána nézek. Ez lehet a szent misére járás, lehet a szentgyónás, lehet a napi imádság, lehet a megbocsátás, lehet az ellenség szeretet, lehet a hűség a családban. Sokféle alapforma van, ami tulajdonképpen emberi szinten is igazak, a természet törvénye is ezt mondja, de lehet, hogy én nem bízok az Istenben, ezért nem merem úgymond kipróbálni, és nem merem megélni. Ha a Szentírást nézzük, akkor az Isten az emberektől kér valamit, persze előtte már mindig adott is. Utána kér valamit, ez mindig csatlakozik valamilyen ígéret is a jövőre vonatkozóan. Akár nézzük Ábrahámnak a történetét, aki meddő a felesége, úgy tűnik, hogy nekik nem lesz gyermekük, ami abban az időben nagyon nagy szégyen volt. Vagy akár Isten büntetése is, hogy valakinek nem lehet gyermeke. Ígéretet kap, hogy gyermeke születik egy év múlva, a felesége Sárai még ki is nevette. Hogy lehet ilyen butaságot mondani, hiszen emberileg lehetetlen. Ábrahámnak született egy gyermeke a szolgáló leánytól, mert ő azt gondolta, hogy majd ő megoldja, úgymond házilag, hogy legyen gyermeke, de az Úr nem azt mondta, hogy ügyeskedjen, hanem azt, hogy a meddő feleségétől szülessen gyermeke. És utána megszületett. Utána azt kérte, hogy áldozza fel. Közben pedig azt ígérte, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. És hogy milyen szépnek tűnik, felnézett a csillagos égre, hogy ilyen nagy néppé leszek, de az az egy gyerek is nehezen született meg, most meg áldozzam fel. Ő a hitnek a példaképe. És ő sem látta meg életében, hogy sokkal szebb gyümölcse lett az ő életének, mint amit gondolt. Hiszen nem csak, hogy nagy néppé lett, mint égen a csillag, hanem ebből a népből született meg a megváltó, a világnak a megváltója. Vagyis, hogy az ígéret is túl szépnek tűnt, a valóság azonban milliószor szebb, mint ami tűnt. És a kihívásokban, a hitetlenségben ez is benne van, időnként, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Nem hiszem el, hogy az Isten ennyire jó tud lenni, hogy ilyet tud tenni. A kánai mennyezőt nevezhetnénk valamilyen szinten a szentmisének az előképét is, hiszen Jézus a vizet finom borrá változtatta. Az utolsó vacsorán viszont a bort, meg hozzá persze egy kis vizet, az akkori szokások szerint a borhoz tettek egy pici vizet, most is a szentmisében a felajánláskor ezt megtesszük, a bor pedig átváltozott Krisztus vérévé, a kenyér pedig Krisztus testévé. És aki magához veszi, az Jézus Krisztussal egyesül, és ez az örök élet kenyere. Vízből bor, borból Krisztus vére, Krisztus vére pedig az üdvösség forrása mindannyiunk számára. És persze ezeket tudjuk, de hogy milyen szép lesz a mennyország, el sem tudjuk képzelni, hiszen nincs róla tapasztalatunk. Ezért, amikor kérjük az Isten áldását, most a szőlővesszőkre, amikor imádkozunk a borért, és persze az emberi munka gyümölcséért, hogy az Úr áldja meg a természet erőit, az emberi munkát, meg mindent, hogy minden természetesen menjen, és hogy bőtermést hozzon. Akkor mindig a gazdák is mindig kockáztatnak, mert nem tudják, hogy milyen idő lesz. Mindig ott van a kockáztatás emberi szinten is. Azonban a hit egy másfajta kockáztatás, igazából én kockázatnak élem meg, de aki hisz, az bíz az Istennek a jóságában, és tulajdonképpen az a legbiztosabb dolog, amit az Isten ad nekünk. Ezért imádkozzunk a jó termésért, és imádkozzunk azért, hogy legyen bátorságunk hinni, merjünk kockáztatni, merjük keresni az Isten, merjük akár magunkat is megkérdőjelezni, és utána nézni, hogy hát ha van Isten. Hogy megnézni, hogy amit ő mond, az valóban igaz-e, működik-e az életünkben. Sok félelmet kell magunkban legyőzni, ezek tulajdonképpen a hitetlenségnek a gyümölcsei, ez a sok félelem, de Jézus a mai napon megmutatta, hogy az Isten számára semmi sem lehetetlen. És a fő gyümölcs önmagában nem az, hogy a víz borrá változott, hanem az utolsó mondatban van leírva, hogy kinyilatkoztatta dicsőségét, és a tanítványok hittek benne. Az Isten dicsősége azt jelenti, hogy az Istennek a jósága, szeretete és a hatalma konkrétan megmutatkozik. amikor valakiért imádkozunk és meggyógyul, akkor az Úr tette ezt, és az Istennek a hatalma és dicsősége megnyilvánul. Vagyis az ember számára érzékelhetővé válik, hogy itt az Isten működött valamit tett. Az irgalmassága és szeretete megnyilvánul. A tanítványok pedig hittek benne, a hit az Istennek az ajándéka. Ezért én is ezt kérem minden kedves testvérem számára, itt a borlovagrendek számára is, minden munkás termelő számára, egyrészt, hogy a hitünk egyre erősebb legyen, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban, és hogy az életünkben, a munkánkban, itt a termelésben az Isten dicsőítse meg magát, mutassa meg a hatalmát, ami arra biztat bennünket, hogy még jobban higgyünk, és még jobban bízunk az Úrban. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban Guba Róbert atya, a Miskolci Szent Anna plébánia plébánosa, valamint Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőr Szűz Mária szent neve plébánia plébánosának szent beszédét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Utca néha rövid, de néha végtelen. Egy lány a túloldalon szembe jön velem. Én mindig erre megyek, és mindig ott a lány kicsit lép a havon. A nyári napon ugyanúgy, mint évek óta már. Az utca néha folyó, meg csak sár. Egy hosszú sárga hajó a kanyarban megáll. És bármikor, ha megyek, mindig ott a lány kicsit lép a havon. Fut a nyári napon ugyanúgy, mint évek óta már. Hol elfogy a ház, az utca véget ér, ott a lány is a semmibe szalad. De holnapra itt leszek megint, mert újra eljön majd. Itt ideges a beszéd, könnyen sírt a szó. Én sokszor nem is tudom, hogy hogy is lenne jó. És akkor jön egy mosoly, s a lány előttem áll. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon. Ugyanúgy, mint évek óta már. Mint évek óta már. A lány előttem áll. Évek óta már.